Én teljesen kilettem csigázva, amikor megtudtam, hogy csupa olyan ember van, aki nem akar szűnni.
Igen?
Vajon én tőlem mit akarnak?
Jó. Hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Látom, hogy van kivétel is.
Igen, elkövetkezett a következő ezer arc, és első vendégünket köszöntöm, Geréb Ágnes bábát, és egyben megkérem, hogy egy pár szóban mutatkozzon be.
Jó, ez egyszerű, van egy szakmai önéletrajzom, ezt eldarálom. Orvos egyetemet végeztem, szülésznőgyógyász szakorvos vagyok. Meg pszichológus is vagyok, meg most elvégeztem a bába képzőnek az oklevelet, vagyok a negyedikes diplomás részén. Ez volt a szakmai önéletrajzom, és akkor mondom a magán önéletrajzomat, ami nagyon egyszerű lesz. Van 4 édes gyerekem, 2 nagyon édes, és ezektől van 4 édes unokám és 2 nagyon édes. Ez azt jelenti, hogy a 2 nagyon édeset nem én szültem, és a 2 nagyon édes unokát azok szülték, akik nem az édes gyerekeim. Úgyhogy ez van. És akkor...
Jó, köszönöm. Van egy közös ismerősünk, Miskolcon lakik a hölgy, akinél szülésen tetszett lenni, és őtől tudom, hogy Szegeden kezdte el a szakmáját, az ottani klinikán, ha jól tudom.
Igen, és 17 évet dolgoztam a Szegedi Női Klinikán.
Igen, és
hogy rendes nőgyógyász.
Igen, és hogy az ön ideje alatt indult be a papás szülés, aminek ön az egyik kezdeményezője volt. Hogy
igen,
jött ez a gondolat?
Azt vettem észre, hogy a nőknek a szülőszobán kör valaki, aki ismerős, és akkor a férjük vagy a párjuk az olyan kézenfekvő volt, és mivel ez nem volt akkor még divat, ezért különböző műtős ruhákban és jelmezekben csempésztem be őket, de aztán egyszer beköpött egy szülésznő kollégina a főnöknél, és akkor fél évre kitiltottak a szülőszobára. De aztán azóta már elterjedt, és át is estünk a ló másik oldalára azóta, és aki nem akar bemenni a párjával a szüléshez, arra nagyon csúnyán néznek. Manapság most már kötelező. Kivéve, aki otthon szül, annak nem kötelező. Amúgy se kötelező, de tényleg a ló másik oldalára sikerült átesni. Tessék?
Társadalmi elvárás.
Igen.
És mivel ugye rövid a mai nap az időnk, legalábbis az első témára, ezért bármikor nyugodtan szóljatok közben, és tegyetek fel a kérdéseiteket. Tehát nem, mert ugye az elején én szoktam leginkább kérdezni, de most, hogy nem szeretem, hogy senkivel, hogy benne ragadjon. Úgyhogy már is nyugodtan kérdezhettek.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy szülésznőgyógyászként milyen rossz tapasztalata volt, ami miatt az otthon szülést pártolja?
Szerintem nem olyan nagyon tudnék így erre a kérdésre válaszolni, inkább azt mondom, hogy én azt hittem, amikor szülésznőgyógyász szakorvosnak mentem, hogy azt a pályát keresem, mert hogy szüléseknél lehetek volna, együtt lehetek a nőkkel, amikor szülnek, és adhatok nekik, amit tudok, de ez nem így volt. És aztán kiderült, hogy amire én vágytam, az nem ez, hanem a független bábasság, amit most csinálok. És nem volt különösebben, azon kívül, hogy rossz tapasztalatom az akad bőven, de az nem azért, mert szülésznőgyógyászként voltam ott, illetve nem igaz ez sem, mert szülésznőgyógyászként előbb-utóbb kénytelen voltam meglátni dolgokat elég nehezen. Például nagyon nehezen azt hittem eleinte, hogy én teljesen hülye vagyok, és nem értem, hogy mi miért történik, és hogy nem fogom soha megtanulni ezt a szakmát. És aztán, mert nem értem, hogy például miért operálnak meg valakit, aki szerintem nem. Tehát, hogy nem láttam az okát sokszor, és aztán egyszer kiderült, hogy nem biztos, hogy a szakmai ok volt a lényeges, hanem mondjuk péntek délután volt, vagy valami hasonló történés, és akkor aztán lassan-lassan rájöttem, hogy nem föltétlenül arról van szó, hogy a szülészet szakma annyira bonyolult lenne, hanem a viszonyok a bonyolultak, és ez is az egyik, ami hát mondjuk fölismerés volt nekem, hogy én nem ezt szeretném csinálni. De nem vagyok kórház ellenes egyáltalán, az egy másik dolog, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek ott a legjobb, ahol megtalálja a saját helyét, és ahol a legbiztonságosabban érzi magát szülés közben. Minden nő ott szül a legkevesebb komplikációval, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát, és kinek ez, kinek az, ezt nem tudom így azt mondani, hogy az egyik, nem tudom azt mondani, hogy jobb a kórház, vagy jobb az otthon, vagy jobb a születésház. Egyik embernek ez a jó, másiknak az, és az a jó, hogyha mindenkinek módja van azt választani, ami neki a legjobb.
Jó, következő kérdés.
Nekem lenne egy kérdésem. Látássérültként lehetséges, hogy az ember természetesen szüljön?
Miért ne lenne lehetséges? Természetesen lehetséges.
Általában a többi szülész-nőgyógyász, genetikus, blablabla, tehát rá szokták sütni az emberre, hogy nem. Mert megerőltető, és nem szabad miért erőlködni.
Igen, ez úgy van, hogy amikor a természet erejét nem használják a szüléshöz, hanem használnak egy kívülről jövő diktálást, ami abból áll, hogy parancsolgatnak, hogy vegyen egy nagy levegőt, nyomjon erősen, és nagyon erősen nyomjon, akkor az igénybe veszi olyannyira a szervezetet, hogy esetleg veszélyes a szemre nézve is. Sokan azért jönnek hozzánk pont szülni, mert az a szülés, ami háborítatlanul zajlik, és a maga erejéből történik, az nem erőlteti meg a szemet sem.
Tehát ilyen komolyabb beavatkozás nélkül úgy értő, tehát ösztönösen?
Ahogy úgy értem, hogy a mézom ereje az, nem, az dolgozik, és ahhoz saját erőt hozzáadni, csak éppen annyit kell, mint amikor valaki hány, és akkor önkéntelenül erőlködik, pont úgy csinálnak, akik a méhük erejével szülnek, és nem egy külső diktálásra.
De valószínűleg, hogy azt a tetején kiterítve szülnek, nem?
Nem, de lehet fekve is szülni. Ebben sem szeretnénk a ló másik oldalára átesni, hogy divatos guggolva szülni, akkor mindenki szüljön guggolva, hanem mindenki úgy szül, ahogy éppen neki a legjobb. Ha fekve, akkor fekve. Olyan is előfordul. Igaz, hogy nagyon ritkán, de azért előfordul.
Még régen láttam a televízióban egy filmet, hogy Afrikában a nők úgy szülnek, hogy megfogják a faágat, és hát szinte lengenek rajta. Ez egy, valóban azt lehet mondani, hogy ez egy természetes módja a szülésnek, vagy sok ilyen természetes módja lehet?
Nem vagyok benne biztos, hogy minden nő Afrikában leng az ágon, amikor szül. Lehet, hogy nem szül mindenki ágon lengve, és lehet, hogy...
Lehet, hogy
nálunk
nincs ág.
Jó, nem adaptálva a mai viszonyokra, vagy magyarországi viszonyokra, de ezzel azzal akartam rávilágítani, hogy millió egy módja lehet, ugye? Ha valaki megtalálja azt, ami az ő számára leginkább megfelelő.
Igen, és van, aki belecsimpaszkodik a párjának a nyakába, és lóg, és van, aki az én nyakamba csimpaszkodik, és úgy lóg, aki, szóval, hogy van ilyen is, igen.
Jó.
Ajtófélfába. De a legtöbben nem föltétlenül állva szülnek, vagy lógva, hanem inkább más helyzeteket szoktak választani. Ritka az, aki állva szül. Van, de ritka.
Mi a legjellemzőbb módja?
A változtatgatás.
És azon belül? Hogy van, tehát, hogy konkretizáljuk, amennyire ezt hogy általánosítani lehet.
Hogy milyen testhelyzetben?
Igen, tehát hogy mik azok, amik így összeadják összességében a szülés folyamatát, a testhelyzetet?
Négy kézláb szoktak. A magyar nők nem szeretnek guggolni, mert annyira sokáig, mert a lábuk valahogy nem annyira bírja. Úgyhogy legtöbbször csak rövid időre guggolnak le, és a hosszabb időt négy kézláb szokták eltölteni a legtöbben.
Jó.
De ez csak a kitolási szakra vonatkozik, amikor a kisbaba már jön kifele. Egyébként nem szoktak négy kézláb lenni, hanem sétálnak, vízbe ülnek, székre ülnek, lefekszenek, mindenféle csinálnak, bármit.
A víz csak a vajudást könnyíti meg?
Az a kérdésem, hogy hangosabban, meg kint elég erős a zaj.
Oké, bocsánat, tehát a víz a vajudást könnyíti meg mindössze, vagy magába a
szülés? Van, aki vízben is szül, mindenki ott szül, ahol akar, ez nem egy külön téma, ez a vízben szülés dolog, szabad ott is szülni, meg bárhol.
Én azt értem, csak
de általában a nők a vajudást töltik a vízben, és a legtöbben érdekes módon a kitolási szakban, amikor jön a baba, kiszállnak. Pedig senki nem mondja nekik, hogy szálljanak ki. Azért előfordul, hogy vízben szülnek.
De az a magzat szempontjából, tehát a baba szempontjából nem jelent problémát, tehát ahogy kibújik, nem tud rögtön levegőt venni, mert egy jó, oké, értem, hogy vízbe. Csak tehát az a végi szempontjában nem jelent.
A köldőzsinóron keresztül kapja ugyanúgy, mint a méhen belül az oxigéndús vér, tehát nem is kell neki levegőt venni. Amikor levegőt vesz, az nem csak attól van, hogy az oxigéndús vér esetleg kevesebb, amikor kibújik már, hanem egész egyszerűen attól is, hogy a hőmérséklet megváltozik, a nyomás megváltozik, tehát egy csomó ilyen van.
Jó, következő kérdés.
Én kérdezem, hogy a praxisa során történt-e már olyan, hogy mégis igénybe kellett venni a kórháznak a szolgáltatásait?
Persze, 10%-a az otthon megkezdett, otthonra tervezett szülésnek kórházban fejeződik be, és ez egy teljesen normális útja a szülés befejezésének. Van olyan, amikor a szülés nem zajlik le otthon.
És van elég idő arra, vagy már előre felkészítik a kórházatot, ha valami probléma van, akkor?
Én azt gondolom, hogy egy kórház nem tud fölkészültebb lenni, mint amilyen. Tehát nem lehet, ha egyedül az, annak van értelme, hogyha annak volna értelme, hogyha a kórházi személyzet az otthoni szülésnél lévő bábát kompetensnek tekintené, és amikor a bába jelenti, hogy most akkor elindulunk a kórházba ezért befelé, akkor azt a kórház elfogadná, és úgy készülne az érkezésre. Annak, hogy előre szóljunk, hogy majd otthon szülés fog történni itt meg itt, annak a világon semmi értelme nincsen, mert nem tud jobban fölkészülni a kórház arra. Nem is kell jobban fölkészülni, hiszen bármikor bárki beteheti a lábát, és nem kell jobban fölkészülni. Az otthonszülésnél azért kell jobban fölkészülni, akkor, amikor föllép valami komplikáció, és a bába ezt közli, mert akkor időt lehet megtakarítani az ottani vizsgálatokkal, fölvéréssel, stb. Időt lehet megtakarítani, és normális esetben olyan országban, ahol ez máshogy működik, mint itt, ott így is van. Nálunk ez nem így van.
Hát igen, hát amikor elkezdődik egy szülés, akkor ott már nagyon rövid az idő.
Mire?
Hát nem mindig van, hogy alkalmazóra muszájuk tart egy szülés. A komplikáció lép fel.
Nem biztos egyáltalán. A legtöbbször a 10%-ban igen kevés az, akit azért viszünk kórházba, mert valamilyen szakmai okból gyorsan kórházba kell menni. Sürgősségi eset nagyon-nagyon kevés van. És még beleértve azokat a tragédiákat is, amik történtek együttvéve, a mi statisztikánk sokkal jobb, mint a kórházaké, messze jobb a statisztikánk egyrészt, másrészt pedig még egyetlen egy alkalommal ezeket beleértve se gondoltam azt, hogy jaj, de kár, hogy nem voltunk kórházban, inkább azt gondoltam, hogy ha kórházban lettünk volna, akkor nekem ebből kevesebb bajom lenne most. De nem azt gondoltam, hogy a kisbaba jobban járt volna, vagy az anyja jobban járt volna.
Mik okozták a tragédiákat, megkérdezhetjük az ön előadásában, csak a sajtóból tudtuk.
A három gyerekről van szó, mind a három gyereket elveszítettük. Az egyik gyerek az anyukája karjában klinikai halál állapotába került, ami bölcsőhalál, mondjuk így. És mikor észrevettük, akkor már eltelt annyi idő, hogy amikor élesztettük, már oxigénhiányos károsodást szenvedett. Ahhoz elég mondjuk 5 perc. Ez volt az egyik kisbaba, aki 14 hónapos korában meghalt oxigénhiányos károsodás következtében. Ilyen nap mint nap van a szülészetben, csak mondjuk Például a Pető intézetben 20 percenként cserélik az oxigénhiányos károsodott gyerekek egymást a gyógytornán, és egyikük se született otthon. Tehát mondjuk ez volt. A másik kisbaba, egy ikerszülés második kisbabája, aki egyáltalán semmiféle jobb esélyt nem kapott volna kórházban, mert nem volt ok rá, hogy miért kellett volna őt mondjuk császármetszéssel világra hozni, és biztos vagyok benne, hogy ennek a kisbabának eleve valami baja volt, ez soha nem fog kiderülni, mert a kisbaba otthonában 8 hónapos korában halt meg, és boncolás nem volt, tehát ez nem fog kiderülni, hogy ő neki volt-e valami baja. És egészen biztos vagyok benne, hogy volt valami baja, és a szülők is biztosak benne, akiknek azóta már azon a gyereken kívül még 3 kisbabájuk gyerekük van, tehát 4 gyerekük van már. 5 lenne, és akkor ez az egy kisbaba, aki nincs, az hiányzik. Tehát, hogy biztos vagyok benne a szülőkkel együtt, hogy ennek a babának valami baja volt, mert nagyon sokszor van a szülészetben olyan, nagyon-nagyon-nagyon sokszor, hogy egy baba rossz állapotban születik, és utána jó állapotban van, megrázza magát, és már jó is van. És ez a kisgyerek, ez nagyon kevés ideig volt oxigénhiányos állapotban, olyan kevés ideig, hogy hihetetlen, hogy nem tudtuk jobb állapotba hozni. És nem hihetetlen, hanem bizonyára valami olyan oka van, ami nem kézenfekvő, tehát valami baja volt. Körülbelül 2,5-3 perc alatt volt kín, amikor elkezdtek a szívhangjai romlani, annyi idő alatt se operálni nem lehet, se semmit nem lehet. És előtte pedig jó állapotban volt, úgyhogy ez történt vele. A harmadik kisbaba vállelakadásban, szülés közben mechanikus sérülései és oxigénhiány miatt halt meg. Nagyon sok vállelakadással találkoztam a munkám során, és a nagyon sok vállelakadásból a tragédia előtt is és utána is mindegyiket meg tudtam oldani, és ez esetben nem sikerült. Ilyen előfordul, és nagyon-nagyon sajnálom, ez történt. Nem vagyok benne biztos, hogy kórházban ez máshogyan zajlott volna egyáltalán. Kórházban szoktak, évi 4-5 gyerek hal meg vállelakadásban. És csak azok nem szoktak ilyen publicitást kapni.
Igen.
És akiről legutóbb szó volt, ez a solymári gyerek, solymári, amit így nagyon fölkaptak most ősszel, ő neki meg az égvilágon semmi baja nincsen, neki se a mamájának. Született egy 5 kilón fölüli gyerek, és az anyukája, ez egy többedik szülés volt, és az anyukája pedig vérzett, amit helyben elláttunk, de a biztonság kedvéért be is vitettük, és ennyi történt, és 4 óra múlva hazament a saját lábán. Tehát ez olyan nagyon nem kellett volna ekkorára fújni. Inkább azt kellett volna mondani, hogy na hát, egy 5 kiló, 5 dekás gyerek, ilyen szép, simán gátvédelemben, repedés nélkül megszületik. Na hát, ezt kellett volna inkább mondani.
Azt kérdezném még, amire tudom a választ, hogy mindenki azt hiszi, hogy nektek nincs semmi eszközötök, tehát hogy kimentek, és akkor puszta kézzel, hogy azért van. Tehát, hogy...
Mindenünk van, élesztőkészülék, oxigénpalack, mit tudom, infúzió, mindenünk van. Szívhanghallgató, mindenünk van, amire szükség van.
Jó, akkor az lenne az én kérdésem, hogy először is egy pár szót az alapítványról tessék mondani, és utána, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki az önök munkája?
Van egy alapítványunk, amit úgy hívnak, hogy Alternatál Alapítvány, 1993 óta működik, és az a célja, hogy a háborítatlan szülésről tájékoztatást adjon, és a háborítatlan szülést támogassa minden téren. A háborítatlan szülés az nem azonos az otthon szüléssel. A háborítatlan szülés lehet kórházban, lehet otthon, lehet születésházban. Az a lényege, hogy az illető saját magának megfelelő módon, a saját háborítatlanságának kiszolgálójaként megkapja azt, amire szüksége van. A háborítatlan szülés azt jelenti, hogy a külső, a részünkről azt jelenti, hogy mi megpróbáljuk a külső háborítatlanságot biztosítani, és azt próbáljuk előtérbe helyezni, hogy mindenki kicsit próbálja a saját belső értékeinek megfelelően összerendezni a külső dolgokat a belsővel, és akkor találja meg a harmóniát, és oda menjen szülni, és olyan körülmények között szüljön, ahogy neki a legharmonikusabb és háborítatlanabb. Kétségtelen, hogy én azt gondolom, hogy otthon könnyebb a háborítatlanságot biztosítani, de azt semmiképpen nem gondolom, hogy a háborítatlan szülés mindenki számára az otthont jelenti, mert például, hogyha valaki fél otthon, és mégis otthon marad, mert az a divat, vagy azért, mert azt mondta a szomszédasszony, hogy az milyen jó, vagy az összes barátja otthon szült, és ezért ő is otthon akar maradni, de közben fél, akkor ott háborított lesz a szülése. Kórházban is háborított annak a szülése, aki viszont otthon érezni magát biztonságban, de a törvények, meg egyebek külső nyomás bekényszerítik őt a kórházba. Tehát ez így működik. Az alapítványunk, hogyan működik? Hát nem szponzorálják gazdag emberek, nem szponzorálják tápszergyárak, gyógyszergyárak és egyebek. Nagyon kevés támogatók van, és azok főleg azok, akik velünk szültek, és nem is pályázunk nagy pénzekre, mert arra, amire mi alapítottuk az alapítványunkat, arra ez szűkösen, de elegendő. Mi azt csináljuk ebből, hogy könyveket adunk ki, információkat nyújtunk, és azokat, akik az információs hetünket, amit egy Napvilág Születésház BT nevű BT tart, akik ezt nem tudják kifizetni, annak az Alternatál Alapítvány támogatást nyújt olyan formán, hogy helyettük azt a részt, amit nem tudnak kifizetni, azt kifizeti a BT-nek, hogy tudjunk működni. Nem tudom, hogy mire irányult a kérdés, mert az Alternatál Alapítvány munkája az azonos a Napvilág Születésház munkájával, illetve a bábáink munkájával, a dúláink munkájával. A dúla az asszonytársi segítőt jelent, laikus asszonytársi segítőt, aki nem föltétlenül laikus valójában, én is szoktam dúla lenni, hanem abban a pillanatban dúlaként van jelen, laikus asszonytársi segítőként, ami azt jelenti, hogy nem felelős szakmailag, hanem egyébként van az asszony mellett és a családja mellett, ami rengeteget jelent. Bebizonyították kísérletekkel azt, hogy ilyen kísérleti helyzetben, ami egy szülőszobán zajlik, ez a kísérleti helyzet, amiről most fogok beszélni, hogy van jelen egy dúla, akit nem láthat a szülőnő, nem érinthet, nem lehetnek egy térben, hanem a függöny mögött van egy dúla, ő érte, és csak tud róla, hogy ő érte, ott van egy asszonytársi segítő, aki ő vele van érzelmileg, és még ebben a kísérleti helyzetben is, hogy nem érintheti, nem beszélhet vele, nem tehet érte ténylegesen semmi más, mint hogy a jelenlétével vele van, még így is a szülészeti mutatók jelentősen javulnak, kevesebb fájdalomcsillapítóra van szükség, ritkább a császármetszés, fogóműtét, egyéb dolgok. Úgyhogy most ennyi jutott
eszembe. Jó, kérdés?
Nekem lenne egy kérdésem. Mitől van az, vagy miért van az, hogy a kórházakban és egyáltalán a szakmai körökben ekkora nagy az ellenállás? Tavaly nyáron született fiam, és hát mi pont úgy tudtunk választani orvost és szülésznőt, akik szinte azt lehet mondani, hogy mi igényeinket figyelembe vették, tehát nem volt gátválás és meccés és egyebek, tehát hagytak minket békén, és viszont ez szinte egyedi eset volt a kórházban, mert többi orvos, szülész és egyáltalán kórházban szinte fejle szemmel néztek az emberre, hogy mit képzelnek. Tehát akkora nagy az ellenállás, azt tapasztaltuk, hogy de miért van ez? Tehát miért kell szinte azt lehet mondani, hogy a szülőnőt szinte, most úgy fogalmazok, hogy megerőszakolni, hogy már
ez
pedig ezt te
fogod. van jó indulatú és rossz indulatú válaszom erre. A jó indulatú válaszom az, hogy a legtöbb szülésznőgyógyász valóban azt gondolja, hogy a nő nem tud orvosi segítség nélkül megszülni, és a szülés veszélyes. Azért gondolja ezt, mert mindig ilyen szülőszobai helyzetet lát, ahol nagyon gyakori a vészhelyzet, és nagyon gyakran fordul elő olyan, amire nem számítanak, hiszen nincsenek a szülőnő mellett, éppen beugranak, megnézik, kimennek, nincsenek vele, nem figyelik a folyamatot, nincs egy személyes jelenlét, és például ez a CTG gép, amit bevezettek, az arra például nagyon jó, hogy lehet kívülről hallani a szívhangokat, és akkor odaugrani, amikor leesik a szívhang, ami már régen rossz. Tehát akik így veszélyesnek tartják, és féltik a nőket és a gyereküket, azok az otthon szülést is nagyon veszélyesnek tartják, de nem az otthon szüléssel van a probléma, amikor csak az az évi 250 nő van fellengérre állítva, akkor inkább azt lehet gondolni, hogy ez nem probléma a szülészeknek, hogy évi 250 nő nem kórházban szül. Hanem inkább az a probléma, hogyha el van ismerve ez a szülésnek ez a módja, hogy nem föltétlen szükséges oda orvosi segítség, hanem az nagy százalékban lezajlik spontán, mindenféle beavatkozás nélkül, akkor a kórházon belüli dolgoknak is meg kell változni, mint ahogy az otthonszülős társaságnak rendkívül nagy szerepe van abban, hogy a kórházi közeg megváltozott. Az, hogy az igények az otthonszülő nőktől így terjednek, és lehet már tudni, hogy a nők között azért elég sok van, aki a kórháztól is ugyanezt várja, az azért nagyon jelentős változásokat hozott, hiszen a szülészek is kénytelenek alkalmazkodni bizonyos szempontból. A baj inkább az, hogy nem hitből alkalmazkodnak, hanem egyébből, tehát valami másért alkalmazkodnak. És nem azért, mert hiszik, hogy az úgy jó. Zöme. De vannak olyanok, akik hiszik is.
És szerinted mi lenne a legideálisabb dolog? Jó, persze az, hogy ugye bárki szülhet, de hogyha mondjuk a kórházakba átmenne ez a szemlélet, és mondjuk ott mindenki úgy tudna szülni, vagy úgy szülhetne, ahogy ő akar, hogy...
Az ideális lenne mindazoknak, akik kórházban szeretnének szülni, és nem lenne ideális mindazoknak, akik otthon szeretnének szülni. Ez egy másik dolog. Másik, egész más dolog. Fölkerekedni és bemenni a kórházba szülni, majd hazamenni, az egy másik dolog, mint otthon maradni. És nem jobb egyik, mint a másik, csak az egyikre. Egyiknek van szüksége, a másiknak nem másikra.
Következő kérdés.
Szeretnék kérdezni, nem csak a papás szülés díjatos most, hanem az epidurálás is. Mi a véleményed erről? Tudom aktívan szülni a nő, vagy epidurálják?
Jaj, hát az borzasztó, szerintem. Szerintem borzasztó, és az, amennyire nyomatják ezt, és kínálják, mint a dílerek a szülőszobákon ezt az epidurális érzéstelenítést, az nagyon szomorú. És amennyire elhallgatják az epidurális érzéstelenítés következményeit, például azt, hogy a gyerekek belázasodnak az epidurális érzéstelenítés után, ez egy teljesen ismert szakirodalmi bizonyított adat, hogy az újszülöttek belázasodnak. Valami módon úgy hat rájuk a hőközpontjukra ez a dolog, hogy belázasodik nagyon sok gyerek, és akkor ezek a gyerekek tekintettel arra, hogy a szülés után félünk a méhen belüli fertőzéstől, ami halálos is lehet. Ha ezek a gyerekek lázasak, akkor attól függetlenül, hogy nem lenne szükségük antibiotikumra, mert csak az epidurális érzéstelenítéstől lázasak, mégis antibiotikummal kezdik az életüket, stb.
Én meg szeretném kérdezni, mit jelent az epidurálás? Én nem tudom, és elképzelhető, hogy mások
az
sem.
Epi az a körül, és a dúra az a gerincnek az a hártyája, ami bebukkolja a gerincvelőt. És az epidurális érzéstelenítés az azt jelenti, hogy e köré, a burok köré, a dúra köré tesznek olyan fajta helyi érzéstelenítőt, mint amikor a fogunkat elérzéstelenítik. És ez jobb fajta, mint ha már választani kéne szülés alatti fájdalomcsillapítók között, akkor én inkább ezt választanám, mint a gyógyszeres fájdalomcsillapítókat, amik közvetlenül a kisbabába is kerülnek, és a kisbabákon rendkívül jelentős elváltozásokat okoznak. Például olyat, hogy az a kisbaba, akinek az anyukája gyógyszeres fájdalomcsillapítót kap a szülése közben, az elfelejti azt az ősi reflexet, hogy ha az anyukájára ráteszik a hasára a kisbabát, és ha nem kapott semmiféle fájdalomcsillapítót a mamája, és ha nem vették el a kisbabát, és nem vitték ki megmérni, megmosdatni, fölöltöztetni, nem tudom mit csinálni vele, akkor képes arra, mint az állatok, hogy fölmásszon az anya merre és szopjon. Ezt az a gyerek, akinek az anyja fájdalomcsillapítót kap a szülés közben gyógyszeresen, soha nem tudja megcsinálni, az elfelejtődik. Meg lehet tanítani őt szopni, minden további nélkül fog szopni persze, de ezt például elfelejti, és még sorolhatnám, hogy mi minden van, amit ezek miatt nem. Mondjuk a rosszat is lehet mondani, már olyan rosszat is lehet mondani, ami nem ilyen jellegű. Van egy olyan kábító, fájdalomcsillapító, amit szoktak adni szülés közben a nőknek, aminek kettős hatása van, több hatása is van, de most kettőt fogok mondani. Az egyik az, hogy a nőknek a feszültségét oldja és az ellenállását oldja, és ettől a mészáj, ami sokáig nem tágult ki, hirtelen képes kitágulni. Nem mindig teszi ezt, de képes erre. És ugyanakkor a másik tulajdonsága ennek a kábító fájdalomcsillapítónak az, hogyha a kisbabába belekerül, már pedig belekerül, mert az anyja véráramába kerül, ahonnan a kisbabába is kerül. Ha belekerül a kisbabába, akkor amíg az onnan le nem bomlik, addig a kisbabának nem lesz módja spontán lélegezni, mert ez a gyógyszer leállítja az ő spontán légzési képességét. Tehát ha fél órán belül megszületik, már pedig van rá esély, mert a mészáj hirtelen kitágul, akkor éleszteni kell ezt az egészséges, amúgy egészséges kisbabát. Ilyen hatása is van.
Ági, konkrétan, bocsáss meg, milyen a kontramára gondolsz?
A dolargán.
Dolargán. Kontramára nincs ez a reflex?
Van, arra is van. Az majdnem ugyanaz, mint a dolargán. Az én időmben dolargán volt, és most kontramára van. A dolargán, azért gondolok a dolargánra, mert a szememmel láttam. A kontramállal nem láttam a szememmel, azért gondoltam én a dolargánra. De a kontramál ugyanaz, csak egy kicsit más, és más cég forgalmazza ugyanaz a hatásmechanizmusa.
Következő kérdés.
Inkább csak egy lábjegyzetem lenne. Én otthon születtem, koraszülött is voltam, falusi környezetben születtem, és mégis igen jól meg vagyok azon kívül, hogy nem látok lassan már 56 éve. Úgyhogy csak ennyit szeretem hozzászólni, hogy fel van fújva az otthon szülés, úgy mondom, nagyon.
Igen, szerintem is fel van fújva. Nem mondtam el a rossz indulatú megközelítésemet, hogy miért van fel fújva.
Elképzeltük rögtön.
Azt akkor elmondom, én azt gondolom, hogy azáltal, hogy az otthon szülés el van ismerve, ezt már elmondtam, ezáltal a kórházakban is azt is el kell ismerni, hogy nem szükséges az orvosnak az aktív jelenléte, és ez bizony már nem évi 250 nő mínuszát jelenti a zsebekben, hanem egy kicsit többet. Ha nem avatkozunk be, azért ilyen jók a mi statisztikáink, mert mi soha nem végzünk rutin beavatkozást. Ez azt jelenti, hogy rutinból semmilyen beavatkozással, semmilyen kockázati tényezőt nem viszünk be abba a folyamatban, ami spontán lezajlik. Csak akkor végzünk beavatkozást, ha valami miatt szükség van rá.
De hát, ha jól tudom, a szülésznők vezetik le a szülést a kórházakba, és csak orvos akkor kerül oda, hogyha a szülésznő úgy ítéli meg.
Sajnos jól tudja, és jól mondta, mert a szülésznők megtanulják levezetni a szüléseket a szülészorvosoktól, és pontosan ugyanazt csinálják, mint amit a szülészorvos, a zöme. És beszélve arról, ha már itt tartunk ennél az erőszak témánál, van egy könyv, amit most adtunk ki, a Sheila Kitzingernek a Szülés árnyékában katarzis vagy krízis című könyve. Abban is ugyanez szerepel, amit már azért mi is tudunk, de ott leírva van, hogy minden beavatkozás maga után vonja a következőt, például. Tehát ha történik valami, akkor amiatt kell valamit csinálni, és aztán amiatt kell valamit csinálni, stb. Tehát, hogy ez is így van. Aztán ennek a könyvnek a tetejére szerettem volna, vagy a belsejébe tenni az egyik budapesti neves kórháznak a vajudó szobájának a falán lévő képeket, hogy lássák az emberek, hogy miről van szó. Az Egon Schiele-nek, nem tudom, hogy ki ismeri képeit, az Egon Schiele-nek olyan képei vannak, amik ilyen kurvákat ábrázolnak különböző pózokban, aminek a zöme, az összes kép, ami fönt van ilyen, olyan, ami a szülésznőgyógyász asztalon való elhelyezkedésnek a póza. Pontosan ugyanolyan pózban vannak azok a kurtizánok a falon. Hát hogy lehet egy ilyen szülészeti? Hogy lehet? Hogy lehet? Ez annyira, és csak azért nem tettem ebbe a könyvbe bele ezeket a képeket, mert nem szerettem volna ennyire lehúzni a vizes lepedőt erről a bizonyos kórházról, mert azért rájött volna nem egy nő. De hogy lehet ez? Mert nem jut eszükbe, hogy ez ciki. Hogy lehet ez? Ilyen képekkel telerakni a vajudó szobát. Hogy lehet?
Következő kérdés.
Szeretném én megkérdezni, hogy a gyerekkoromból emlékszem rá, hogy kis városokban, például Szolnok megyében, Kisújszálláson, Túrkevén léteztek ilyenek, hogy szülő otthon, ilyen szülő otthonba tetszett járni, és ezek mennyire jól voltak felszerelve?
A szülő otthonokkal pontosan az a baj, ami majd most lesz baj azokkal a tapasztalatlan szülőszobáról kikerült, akár orvosokkal, akár szülésznőkkel, akik a kórházat szeretnék hazavinni. Ugyanis a szülőotthonoknak pontosan azért volt olyan rossz a statisztikájuk, hogy be is kellett zárni őket, mert olyan módszerrel dolgoztak, mint a kórházakban, olyan tananyaggal, csak épp nem volt mögötte műtő. És akkor ami beavatkozást elvégeztek rutinból, annak ott volt a következménye, és nem volt műtő. Úgyhogy a szülőotthonokat bezárták.
Azt már tudjuk, csak mondom, tetszett-e ilyen helyen járni valamikor?
Jártam, de hát én csak látogatóban voltam, mert amikor én elkezdtem ez irányban ténykedni, 93 körül, akkor pont elkezdték ezeket bezárogatni, úgyhogy már olyan nagyon nagy tapasztalatom nem lehetett, és nem jártam ott gyakorlaton, vagy nem. Csak tudom, hogy ott ugyanazok az orvosok dolgoztak, ugyanazok a képzések zajlottak azoknak a szülésznőknek. És nem véletlen, most van egy kórház, ahol van bába, olyan szülőszoba, ahova nem megy be orvos, csak szülésznők mennek be, és ők hívják az orvost, ha szükséges. És teljesen egyértelműen csodálkozva látják, hogy a statisztikák pontosan ugyanolyanok, mint ahol az orvos is ott van. Holott a külföldi szakirodalom azt állítja, hogy a bábás szüléseknek jobb a statisztikája. És akkor a budapesti kórháznak a bábás szobájában nem jobb. Miért? Azért, mert azt a módszert alkalmazzák, amit az orvosoktól tanultak. Ugyanúgy burkot repesztenek, beavatkoznak. Ezért nem jobbak a statisztikák. És a szülőotthonnal pont ez volt.
Akkor elnézést, csak még akkor eszembe jutott egy kérdés, hogy bábákat képeznek-e még mostanában Magyarországon?
Szülésznőket képeznek, akiknek, ha van módjuk függetlenül dolgozni, vagy csatlakozni olyan helyekhez, ahol háborítatlan szülések zajlanak, akár kórházon belül, akár kórházon kívül, akkor bábává tudnak képződni. Elég kevés terep van rá.
Kórházon belül szerinted ma Magyarországon hol lehet háborítatlanul?
Lehet. Egyrészt azért lehet háborítatlanul szülni kórházban, mert nem mindenkinek jelenti ugyanaz a háborítatlanságot. Van, akinek mást jelent, mint egy beavatkozásmentes szülés. Van, akinek a császármetszés a háborítatlan. Tehát lehet háborítatlanul szülni kórházban, és ha valaki azt a fajta úgynevezett humanizált szülést keresi, nem én neveztem el így, hanem a kollégák, akkor is talál olyan helyeket, az IKEA szobát, meg a... ott van az IKEA szoba, akkor van az István kórházban is úgynevezett alternatív szoba, ahol elvileg, meg egy csomó helyen most már vannak ilyen kijelölt részei a szülőszobáknak, ahol elvileg beavatkozásmentesen lehet lenni, illetve ha bármi fölmerül, akkor onnan kiemelik az illetőt és beviszik az úgymond rendes, tisztességes szülőszobába.
Következő kérdés.
Én azt szeretném kérdezni, ha valaki otthon szeretne szülni, és ugye bele esik abban 10%-ban, amikor meg kell menni a kórházba, akkor mit kockáztat? Gondolosok?
Hát azt, hogy nem születik meg a baba otthon, például az a 10%, aki kórházba kerül, annak a legnagyobb része az azért kerül kórházba, mert valamilyen lelki akadály megállítja a szülés motorját, és a szülés kifárad, és abba marad, és vége van. És akkor kórházban kap az ember ezt-azt, és akkor úgy folytatódik. Ezzel mit lehet veszíteni? Nyerni is lehet, mert ami utat bejárt valaki, az egy lelki gyógyulást hoz, akkor is, ha nem sikeredik otthon megszülni. Nagyon látszik, hogy az otthoni szülés gyógyító. Még akkor is, hogyha nem zajlik le. És az egy olyan nehéz út az otthoni szülésben, például az a nehéz, hogy szembe jönnek dolgok, amikkel saját magunkkal találkozunk, és ott nincs oxitocin, nincs semmi, ami azon átvisz minket, hanem csak a saját utunk van. És az nagyon-nagyon gyógyító. És ezt nyomon lehet követni, hogy milyen nagyszerű gyógyulások vannak. Hát ezt például lehet veszíteni, kockáztatni, hogyha nem próbálkozunk vele. A kórházi szülések nem mindig gyógyítóak.
Bocsánat, csak ehhez kapcsolatban még, mert hogy volt ismerősöm, aki otthon indult és kórházban részült, és elég rosszul érte meg.
Azt, hogy kórházba ment?
Azt, hogy kórházba ment. Tehát, hogy igen. Megtalálták őt, mint egy ilyen leprást, és megbüntették meg.
Hát ez ja, sajnos ez előfordul, igen. Igen, de nem ezt kockáztatjuk. Ez kellemetlen, és sokszor kivéthetetlen, és mégis nem ezt kockáztatjuk. Nem tudom, hogy mi a jobb. Nekem, ha választanom kéne, hogy megjárjak-e egy utat, és utána lehet, hogy majd ezért büntetést kapok igazságtalanul, vagy pedig ne járjam meg azt a utat, és hajoljak meg a szokások és a rendszer előtt, és fogadjam el a dicséretet, hogy meghajoltam, akkor nem tudom, hogy melyiket választanám. De lehet, hogy az előtt. És persze lehet, hogy van, akinek az a... Tehát a szülés és a várandóság az nem a harcok mezeje. Tehát ha valakinek az a könnyebb, hogy bemenjen a kórházba a saját szíve akarata ellenére, akkor bemegy. Ha pedig eleve azt választja, akkor az nem, egyáltalán nem biztos, hogy rosszul fog járni. Vagy. Olyan is van, de a kórházban nem rossz emberek vannak, hanem ott is ugyanúgy azt akarják, hogy jó, egészséges gyerek szülessen, egészséges anya maradjon. Csak más a hozzáállás, mint az enyém például, és van, akinek az a jobb. Van, akinek az a jó, hogyha megmondják neki, hogy mit csináljon, hogy vegye a levegőt, hova tegye magát, stb. És van, akinek meg nem az a jó. Ez is teljesen változó.
Hogy különbségnek meg lehet fogalmazni, hogy a kórházban történő szülés az személytelen, tehát olyan szempontból, hogy a szülőnő és a körülötte lévő emberek, illetve az otthon szülésnél ez ki van zárva.
Nem lehet ezt mondani, mert például én ismerek olyan orvosnőt, akihöz nagyon szívesen küldök bárkit, aki kórházban szeretne szülni. Ismerek olyan bábát, akihöz szívesen küldök. Nem mondanám rá, hogy személytelen, nem mondanám. Szóval nem.
Jó.
Nem lehet ezt így általánosítani. Azt lehet mondani, hogy kicsit talán többször fordul elő ez kórházban, hogy, hogy személytelenné válnak a dolgok, és egy fogaskerék részei leszünk. Jelentősen többször, inkább mondjuk így, az igazság mégis ez. És azt is lehet mondani, hogy az otthoni szülésnél, amikor csak egyedül voltam, és nem voltak bábatársaim, és aközött között választani, hogy fölkelek és oda megyek, vagy bemegy az illető a kórházba, akkor nem gondolom, hogy nem volt olyan helyzet, amikor, amikor nem tudtam ott lenni szívvel, lélekkel. Biztos volt. Tehát, hogy egyikre se lehet így ráfogni.
Jó, köszönöm. Következő kérdés.
Szerintem hangzott az egy gyógyító kifejezés, ez érdekelne engem, ha lehetne esetleg erről. Ez most menet közben jött, hogy, hogy az önerőből beavatkozás nélküli, tehát gyógyszeres vagy egyéb beavatkozás nélküli szülés eredményében a nőre nézve gyógyító hatással ér, és ez, ennek a, ez egyik, és korábban már szerettem volna azt megkérdezni, hogy miért adnak gyógyszereket akkor, hogyha ilyen nyilvánvaló káros hatása van, fájdalomcsillapít ugye gyerekre és anyára, és mégis a szülés, az, én azt gondolom, hogy egy természetes folyamat, két gyereket szültem, az egyiknél a szülő, szülésznő volt csak ott, az orvos csak odajött a végén, hogy, hogy látszódjék, hogy van ő is, a másodiknál ott az orvos az érzésben is velem volt, tehát mind a két típust alá tudom támasztani, de olyan elviselhetetlen, persze hosszú volt és nehéz volt, olyan elviselhetetlen fájdalomra nem emlékszem, ami indokolta volna azt, hogy még akár a gyerek egészségét is kockáztatva kérjek gyógyszert, vagy, vagy, vagy adjanak. Ez föl sem merült, és hogy, hogy miért teszik ezt meg, hiszen azért alapesetben talán erre nincsen szükség, nem? Vagy...
Nincs, szerintem sincs szükség, de valahogy az a hozzáállás, hogy szegény nő ne szenvedjen olyan sokat, és ezzel a kis gyógyszerrel segítünk, hogy hamarabb túl legyen rajta. Tehát ez a szülés dolog, ez úgy van fölfogva, mint egy ilyen rossz, amin keresztül kell menni, holott ez egy gyönyörű dolog, és jó, és az életem négy legszebb élménye, a négy gyerekem születése, és el nem cserélném semmiért.
És ezt az öngyógyító vagy gyógyító hatást hogy értelmezzük? Mert ez érdekes.
Hogy értelmezzük?
Vagy egy lelki visszacsatolása van, ami a nő? Hát
abszolút. Vegyük a császármetszés utáni hüvei szülést, mondjuk. Mikor valaki császármetszésen esik át, és mondjuk nem is annyira akarta volna, akkor a nőiségében azért meg van kérdőjelezve, hogy tud szülni, nem tud szülni, nő, nem nő. És utána, amikor hüvei szülésen átesik, akkor meggyőződik róla, hogy ő nő. Mondjuk ezt ilyen egyszerűen. Ez egy öngyógyító dolog. Az egyik legfontosabb program most az én életemben, mikor már egy csomó bábát megtanítottam arra, hogy kell otthon szülésnél jelen lenni, és már megy magától, az a császármetszés utáni hüvei szülés témája, ami pont ezért például nagyon fontos.
De én úgy éreztem előbb, hogy ez a nem a császármetszéses, hanem a hüvei szülések összehasonlítása vonatkozásában hangzott el.
És
az önerő meg a segített.
Ez abszolút. Hát hogyha csak azt veszük, hogy amikor a szülőszobán ugye mondjuk az történik, hogy a leggyakrabban, hogy nem várják meg, ameddig jön a mélyizomnak ez a gyerekkilökő reflexe, amit ugye nem is lehet visszatartani, tehát hogy így nincs szó arról, hogy szólni kéne, hogy nyomjon valaki, hanem egyszerűen az jön és kész, aki már érzett ilyet, az tudja, hogy ez van és kész. De ha ezt nem várjuk meg és elkezdünk kiabálni, hogy nyomjon aranyos ide, aki jön ide a lepedőre, vegyen egy nagy levegőt aranyos és dögöljön bele az erőlködésbe, az nem megy ugye, tehát attól nem lehet egy gyereket megszűni. Akkor jön a doktor úr, föláll a kis Sámira, ráhassal az anyára, és kipréseli belőle azt a szerencsétlen gyereket, akinek baja lesz tőle, aki, na azért nagyon rugalmasak a gyerekek, és sok a tartalékuk, úgyhogy nem mindenki kerül a petőintézetbe, de azért sokan. Ettől minden esetre ez történik, hogy kipréselik a gyereket belőle, és utána azt mondjuk ugye, hogy jaj, ha nem jött volna a doktor úr, akkor nem tudtam volna megszűrni ezt a gyereket. Annyira hálás vagyok a doktorunknak, hogy legközelebb is oda megyek. És akkor mi történt? Mi történt ennél a szülésnél? Az történt, hogy a nőisége, az ön, tehát csorbult, sérült, károsodott, nem? És akkor jön egy szülés, ami nem ilyen. És akkor? De ezer más is van, ezer más. Az élettörténeti adatokból, például a megerőszakolt nőknek a szüléskor van egy óriási lehetőségük gyógyulni egy spontán szülésnél. Vagy alkoholista szülők gyerekének óriási lehetősége van a szülésnél gyógyulni.
És akkor ez azt is jelentheti, hogyha egy nőnek több gyerek van, akkor ilyen formában lehetőleg idézőjelben is van karban. Mert minden egyes szülésnek van egy ilyen pozitív
vissza. Abszolút. Minden egyes szülés az teljesen más, és attól más, hogy a nő más milyen éppen. Tehát annak a nőnek minden szülése más. Én voltam már otthoni szülésnél olyannál, akinél mind a 9 szülésénél ott voltam, és meg 8-nál is, meg 7-nél is, tehát hogy így látom, hogy egy nő otthoni szülései kapcsán milyen fejlődésre képes. Fantasztikus dolog ez. Nem tudom, nem kéne még elmennem?
Még nem szóltak, hogy 6 óra.
3 perc.
Jó, akkor még kérdezzetek.
Az egyik ilyen kérdés, ami felmerült bennem, hogy valóban, tehát ez az egyik ilyen nagyon fontos dolog, amit te tetszett mondani, hogy az átélés, tehát hogy hogyan éli meg a nő ezt az egészet. Tehát igazából az, hogy most ő megszül, most hogy is fogalmazott, tehát nehéz szülésen túlva megszületik a gyerek, sokkal szorosabb lesz a gyerek és az anya kapcsolata, sokkal másabb lesz, tehát valóban megéli azt, hogy igen, megküzdöttem érted, akartalak, itt vagy, egészséges vagy és egyebek. És valahogy ezt a szakma ezt nem tudja felfogni, hogy ez itt egy ilyen fontos kérdés. Tehát ez egy dolog, hogy mostan biztonságban akarják tartani a dolgot és kézben akarják a kórházakban. Viszont valahogy, mintha nem vennék ezt figyelembe, nem estek volna át ilyen dolgon, vagy nem tapasztalták meg a valódi szülés élményt, az anyaságot, a nőies dolgot. Tehát,
hát mivel többen férfiak, de még hogyha azt veszük, hogy a női nőgyógyászok, ha egy kicsit a statisztikákra odafigyelünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a női nőgyógyászok között nagyon sokan vannak olyanok, akik császármetszéssel szeretnék a gyereküket megszülni, és azt választják.
Igen, ez meg a másik dolog, amit akartam mondani, hogy főleg itt például a látássérülteknél szinte rá erőszakolják sokra a császármetszést. Mm-hmm. Tehát azt mondják, hogy maga nem szület másképp, mert személynek át és egyebek, és nem engedélyezek más, csak is a császár. Tehát nagyon sokakat ismerek, akik mondjuk rendesen akartak szülni, viszont rá kényszerítették, hogy császárra szülessenek.
Eleve nem vállalják az orvosokat.
És nem
mellett. Ő nem vállalja a felelősséget.
És igazából az a probléma, hogy egyre jobban terjed ez a császár. Tehát van olyan kórház, úgy tudom, ahol 50%-os ez a dolog. Tehát ilyen népszerűsége lett ez az egész dolog, tehát ez sem normális.
Sajnos elmennem, letelt a időm. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és
mi is köszönjük
a hozzászólást. Köszönöm szépen.